Dicsérjétek az Urat citerával, tízhúrú hárfával, zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen harsogon. Szeretettel köszöntök mindenkit, foglaljunk helyen. Testvérek, ma ünneplünk, mert 20 éve annak, hogy ez a gitáros istentisztelet elindult, és abban az időben ez újnak számított. Egy kicsit más volt. Az egyik célja az volt neki, hogy minél több fiatalt vonzon be ide a templomba. Azt hiszem, ezt a célját elérte, hiszen az emlékeim szerint, ha visszagondolok, akkor mindig sokkal több fiatal volt itt, mint a délelőtti istentiszteleten. És ha most végignézek rajtatok, akkor azt gondolom, ha minden 20 évben leszünk csak ennyien, akkor már megérte a fáradozást. Amikor megtudtam, hogy én fogok készülni erre az alkalomra, az Isten a 33. Zsoltárban hozta elém ezt a két igét, és úgy gondoltam, hogy illik is erre az alkalomra ez a két sor. Aztán, ahogy nekiültem készülni, úgy rájöttem, hogy nem csak illik ez ide, hanem ez itt megelevenedik. És most nézzük meg együtt, hogy miért gondoltam ezt így. Azt írja az ige, hogy dicsérjétek az Urat. Kétféleképpen lehet az Urat dicsérni. Vagy imádsággal, vagy énekkel. Nos, ez a gitáros istentisztelet úgy lett összeállítva, hogy nagyon sok ének van benne, tehát nagyon sok énekkel tudjuk dicsérni az Urat. Aztán van itt szó több hangszerről is. Itt is láthattok több hangszert. De ha visszamegyünk egy kicsit az időbe, és 20 évvel ezelőtt megkérdezték volna az embereket, hogy miből áll a templomi zenélés, éneklés, akkor azt mondták volna, hogy hát egy gorgonából és sok énekes, fekete énekeskönyvből énekelnek az emberek. Nos, ez az ige is bebizonyította, meg ez a 20 év is bebizonyította, hogy az Isten mindenféle hangszerrel lehet dicsérni. Aztán azt írja az ige, hogy énekeljetek neki új éneket. Van egy ifjúsági énekeskönyvünk, amiből éneklünk itt mindig. A fekete énekeskönyvhöz képest azt hiszem, hogy minden ének újnak számít a református körökben. De ennek ellenére a zenészeink, ők mindig hoztak egy-egy új éneket nekünk, tehát tudjuk dicsérni az Urat új énekekkel is. Aztán azt írja, hogy lantoljatok nekik harsogon. És lelkesen. Hát azt gondolom, hogy elég lelkesek a zenészeink is, harsog a hangszer is. Talán nekünk kellene egy kicsit harsogóbbnak lenni még. Így tud élővé válni az ember életébe az ige, hogyha nem csak olvassuk, nem csak szavak, betűk lesznek a Bibliából, hanem meg is élhetjük itt. Adja Isten, hogy az ő házába, az ő igéjét hallva, neki dicséreteket zengve, minden ilyen alkalom ünnep legyen a számunkra, és adja Isten azt is, hogy minden igéje élő legyen a mi életünkben. Amen.
hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Kedves Jézus, drága mennyei Atya, hálát adunk neked ezért a 20 éves évfordulóért. Hálát adunk azért, hogy te ez alatt a 20 év alatt minden egyes gitáros istentiszteleten is voltál, függetlenül attól, hogy hány hangszeres és hány énekes tudott vagy akart elérni téged dicsérni. Az, hogy ez a mai alkalom is a te dicséretedről, a te dicsőségedről szóljon, ne pedig arról, hogy ki hányszor volt itt zenélni, hányszor volt énekelni, hogy ki milyen korú. Az, hogy ez a vasárnapi alkalom most már ne annyira ifjúsági istentisztelet legyen, hanem hogy ugyanolyan értékű istentiszteletté váljon. De az, hogy talán ez a könnyedebb forma mozgóvá tegye a fiatalok számára is a te dicséretedet, a te dicsőítésedet. Köszönjük, hogy itt vagy, kérlek áld meg az ige hirdetőjét, áld meg az ige hallgatóit, áld meg a zenészeket és az énekeseket is. Amen. Thank you.
hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, minden olyan pillanat, amely visszavezet bennünket a múlt csodáihoz, a Te hatalmadat és nagyságodat dicséri. Közben sok mindenért hálát lehet adni. Talán legtöbbször azért adhatnánk hálát, hogy nem lettünk akadályai a Te munkádnak. Ma mégis ünneplő lélekkel jöttünk Telléd, és azt is meg szeretnénk köszönni, hogy talán ennél több is volt, hogy eszközök lehettünk a Te kezedben. Kérjük most is a Te ígédet, amely mindig az alapja volt mindennek. Ott van Isten tisztelet, ahol Te megszólalsz. És hogyha Te megszólalsz, és a Te lelked munkálkodik, és valaki erre választ tud adni, akkor ott már valami csoda történik. Ezeket éltük át együtt, közösségben és személyenként. Ma is ezt várjuk, ennek a folytatását, amely ígéretet szerint történik a világ végezetéig, amíg ember van a Földön. Így köszönjük meg most előre is, hogy a Te lelked itt van, hogy szól a Te igéd, mi pedig figyelhetünk arra. Amen. Ezen a mai ünnepi vasárnap délutáni alkalmunkon Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első leveléből, a napi igéből, a harmadik fejezetből néhány verset szeretnék olvasni, a 10-től 15. versekig. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Kedves gyülekezet, fiatalok és még fiatalabbak, akik 20 évvel ezelőtt még fiatalabbak voltak, talán akkor Istvánnak se kellett volna a szemüveget föltenni, hogy megnézze, hogy hol is tartunk. Általában az ilyen nagy ünnepi beszédeket lehet, hogy hibásan, talán az önigazolás szándékával statisztikákkal szokták kezdeni. De már annyit számoltam, hadd mondjam el én is. Inkább a hálaadás legyen mindezek mögött. Szépnek tűnő számok, aztán egy ellentétet is szeretnék hozni. Megtartottunk körülbelül 230 ilyen zenés, gitáros istentiszteletet. Erre 100 vendégige hirdető valahonnan, innen országon belülről vagy azon túlról érkezett. Körülbelül 200 ének van örök forgásban, ami visszatér, és énekeljük együtt. Elhangzott majdnem 500 bizonyságtétel. Általában olyan 60 és 100 között szoktunk itt lenni, havonta egyszer, ezen a délutánon. Olyan 25-30 zenész, aki itt megszólaltatta a hangszerét, akik ebben az időszakban szolgáltak közöttünk. Elhasználtunk egy írásvetítőt, egy diavetítőt, és most fog tönkre menni a projektorunk. Zenei beruházásaink voltak, hogy újabb hangszereket kellett vásárolni, húrkészletek elfogytak, erősítőt, ilyesmiket beszereztünk, és ez így az Isten tiszteletnek csak az egyik része. Ehhez az egész délutánhoz hozzátartozik mindig a közösség, és ez mindig is fontos szempont volt, ezért megettünk 690 kiló kenyeret, 80 kiló felvágottat, körülbelül 700 liter teát, és mögöttünk lehet körülbelül 1000 elmosogatott bögre és tányér. Ezeket azért is mondom el, mert így jól hangzik, hogy ez mind ahhoz a szolgálathoz tartozik, hogy ez a délután ez az legyen, aminek elgondoltuk, vagy aminek talán Isten gondolta ki. Nyilván, hogy egy nagyon fontos szempont az egésszel kapcsolatban, hogy amikor ez elkezdődött, és nyilván most sokan vannak itt pont azért, mert a kezdetektől végigkísérték ennek a folyamát, akkor azért 20 évvel fiatalabbak voltunk, és ez is egy jó érzés, ez is a statisztikánk része. Ebben a 20 évben végig lehet gondolni, hogy mi változott bennünk, vajon a kezdeti lelkesedés, az, amit akartunk csinálni, az mennyire van meg bennünk, és mennyiben vagyunk mások már, mennyire érezzük egy kicsit fájóan azt, hogy valamiből talán kiestünk, más lett, máshogyan kellett folytatni, vajon más szolgálatot kaptunk-e, vagy egyszerűen valami miatt elszakadtunk ettől a dologtól, de mindenképpen a részei voltunk. És aztán persze vannak olyan dolgok, amiket nem lehet így számszerűen megfogalmazni. Tehát azt nem tudjuk, hogy hány olyan ember van, akit itt megérintett az Isten. Azt nem tudjuk, hogy hány olyan ige hirdetés hangzott el, ahol valaki úgy ment el, hogy valami reményt kapott, hogy bátorítást kapott. Azt talán ki lehetne számolni, hogy hányan voltunk annyira merészek, hogy hoztunk ide egy-egy embert. Talán ezek már nem lennének olyan nagyon szép számok, mint az előzőek, és ezzel az egésszel szemben mégis azt hiszem, hogy nem büszkeségből, de valószínűleg inkább azért, mert ez a legfontosabb az egészben, azt az egyet szeretnénk fölállítani, hogy egy alap volt. Tehát sok-sok szám, sok-sok elvégzett szolgálat, sok-sok ének, sok-sok imádság, sok igehirdetés, de az egészet, hogy ez ne sok külön álló dolog legyen, egy valami tartott egybe, és erről Pál apostol itt beszél, erről a napi igéből, ezért nem kerestem mást, nem akartam kutakodni emlékező igék után, csak azt felolvasni, amit az Isten mára rendelt, senki más, senki sem vethet más alapot a meglévőn kívül, azon az egyen kívül, ami maga Jézus Krisztus. És én így szeretnék most egy kicsit tényleg nagyon röviden visszagondolni arra, hogy itt mi történhetett. Ez egy személyes és közösségi közös keresés volt. Valami olyasmi, hogy hol van ez a Krisztus ebben a világban? Hol van az Istennek az a megjelenési formája, akivel lehet találkozni? És lehet, hogy azért, mert mi 20 évvel fiatalabbak voltunk, és más elképzeléseink voltak sok mindenről, benne volt egyfajta ilyen lázadás is, hogy mi meg fogjuk találni ebben a titokzatos és elsötétített világban. És a keresésünkben lehet, hogy sok buktató is volt. De benne volt valami olyasmi, ami valószínűleg a fiatalságunkból fakadó valami lehetett, hogy igen, akkor mi hozunk új éneket. Igen, akkor mi megmutatjuk, hogy a vallásossággal szemben valahol a hitnek is jelen kell lennie. Igen, akkor mi fel fogjuk fedezni azt, amit eddig nem fedezett fel még senki. Hogy milyen lehet az Isten közelében élni. Megkeressük a legjobb éneket, megkeressük a legjobb zenét, megkeressük a legjobb formát, megkeressük a legjobb igehirdetőt is hozzá. És aztán a sok-sok keresésnek most le lehetne szűrni a végeredményét, és talán mindenki egyet is fog érteni velem, az volt a legjobb ének, amelyben úgy éreztem, hogy Jézus szól hozzám. Az volt a legjobb igehirdetés, amelyben az Isten megérintette a lelkemet. Az volt a legjobb forma, ami akkor abban a helyzetben nekem szükséges volt. Lehet, hogy a legelborultabb ének volt, és a legnyomasztóbb, és mindenki alig várta, hogy véget érjen, de az rólam szólt. Vagy a következő, amit mindenki túl lelkesen énekelt, és mire a sor végére értem, már ők befejezték az egészet, de az volt, mert abban fogalmazódott meg az, hogy én ki vagyok, és hogy Isten mit akar nekem adni. Megint csak ugyanott tartunk, amiről Pál beszél, senki sem vehet más alapot a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Hogy végülis róla szólt, mert abban volt az élet. Mert mi mindig azzal jöttünk, azzal a lelkesedéssel, hogy mi itt valamit az Isten ügyéért is csinálunk, aztán rájöttünk arra, hogy az egész arról szól, hogy mi abból élünk, amit itt az Istentől kapunk. Mert Jézus maga az élet. Ezért ő az alap. Ezért nem ember az alap. Mert az ember mindig elfárad, az ember mindig megún valamit, mindig tovább lép. Azért legyünk őszinték önmagunkhoz. Nálunk is kérdezték a zenészek, mikor jön a váltás? Elfáradtuk, jöjjenek az újak, csinálják már mások is. De az élet ebben van.
Az élet abban van, hogy én is csinálhatom, hogy ebben valahol közösségem van Istennel, közösségem van azzal a Jézussal, aki engem erre elhívott. Az alap ez volt. És aztán építkezett mindenki valahogy személyes életében is erre az alapra, meg valahol a közösség is építkezett erre az alapra. Nem mindig az épít rá, aki az alapot megvetette. Más épít rá. De azért azt a kérdést is fel szeretném tenni, hogy erre az alapra fognak-e majd mások építeni? Tudnak-e majd mások építeni? Használható alapot hagyunk magunk mögött. Jó visszatekinteni 20 évet, de azért azt hiszem, hogy akik itt vagyunk, annak a feszültség a lelkében arról is szól, hogy de jó lenne, ha ott látnám az én gyerekemet is. Énekelni, zenélni, elmondani egy mondatot. Mert ez most mi rólunk szólt? Azokról, akik alapot vetettek. De ki épít rá? És olyan jó lett volna, hogyha a mi munkánk az az építkezés, vagy az az alapvetés, amin számunkra fontos volt, ahol egy nagy küzdés volt, hogy én akarok Jézussal találkozni. Azután megjelenne a mieinknek, a gyermekeinknek, a következő nemzedéknek is az életébe, és én is szeretném látni, akik itt tolonganak, és azt mondják, hogy legközelebb én is hadd. Valahol ez az építőknek, vagy az alapvetőknek is a felelőssége, hogy ennek ez a csodája, ez az öröm, ez látszódjék. És én remélem, hogy ezt éltük, én remélem, hogy ezt tapasztaltuk, és jó volt alapozni, és jó volt építkezni, és jó volt próbálkozni dolgokkal, és mindezeknek egyszer majd valahol meg lesz a megítélése is. Mi még most sem tudjuk elmondani, hogy mit csináltunk jól, és mit nem jól csináltunk. Lehet, hogy vannak megsejtéseink, azt mondja ez az ige, hogy a munkánk akkor válik majd nyilvánvalóvá, amikor egyszer a tűz megpróbálja. Egyszer majd az Isten színűlet lehet, hogy azt fogjuk kapni, hogy nézd, ez az igyekezet jó volt, csak épp ez az út nem volt jó hozzá. De valahol mindig sorsközösségünk van az építményeinkkel. És Pál apostol ezt is elmondja, és talán felelősséggel most a lelkünkre is helyezi, hogy sorsközösségünk van azzal, amit létrehoztunk. Ilyen a házasságunk, ilyen a gyermekünknek az élete, ilyen az a szolgálat, amit a közösségért elvállalunk, ilyenek azok az álmok és vágyak, amelyekért megpróbálunk harcolni. Ha felépítettük, vele együtt bukunk, vagy vele együtt örvendezünk. 20 év alatt nagyon sok dolog történt velünk is. És hogyha most vissza lehetne pörgetni ezt az időt, akkor a jelenlévők közül is nagyon sokan vannak, akik azt mondták, hogy nem így képzeltem ezt a 20 évet. Valami újat építettem, ami nem maradt meg, de megmaradt az alapom, és ez nagy dolog. Sok mindent építettünk fel, kapcsolatokat, amik elmúltak. Olyan elképzeléseket, amire azt gondoltuk, rámerem tenni az életemet, de már nem merem rátenni az életemet. Olyasmi sok-sok vágy van az emberben, amit próbált legyűrni magába, és azt gondoltuk, hogy már rég leszámoltam vele, és mindig visszajön az ember életében. Legyenek ezek bűnös gondolatok, bármilyen, amit még az Istennel való viaskodásomban sem tudtam tisztává tenni. Sorsközösség azzal, amit létrehozok, amiben élek. Ebből vagy áldás van, és én ezt szeretném látni, vagy ezt szeretném érezni a saját életünkben, hogy vannak dolgok, amikért lehet hálát adni, amik nagy csodák, és ez az alkalom is ehhez tartozik. És vannak kárvallásaink is. De van ennek egy nagyon nagy üzenete, amivel az apostol zárja. Lehet, hogy amit emberileg valamire ráépítünk, erre az alapra ráhelyezünk, az lehet, hogy lebomlik. De az alap akkor sem rendül meg. És ezért erre az alapra utána még más is fog tudni építeni. Lehet, hogy azt fogja mondani, hogy nem ez a zene kellett volna, egy újabb stílus. És majd hozzák azt. De az nem fog változni, amiről az Isten beszélt. Az soha nem fog változni, amiről az szólt, hogy ide miért lehet jönni. Hogy itt lehet találkozni Jézussal. Hogy lehet azt mondani neki, hogy nézd, én valamit nagyon elrontottam, segíts már megoldani. Vagy lehet azt mondani, hogy én nekem olyan erőre van szükségem, ami belőlem nem fakad. Tudnál-e kisegíteni engem? Vagy én nem látok semmit, hogy merre menjek tovább. Tudnál egy utat javasolni? Ez mindig megmarad. Ezek a mi alapjaink, és ha 40 év múlva majd itt találkozunk, vagy csak 10 év múlva, és ezek még mindig alapok lesznek, akkor is hálát fogunk adni az Istennek azért, hogy ennek a részeseivé tett minket. Hogy ebből nekünk minden napra jutott egy kis hit, egy kis erő, egy kis reménység, egy kis közösség, mert itt mindig lehetett találni egy-egy embert, rá lehetett mosolyogni, meg lehetett kérdezni. Valahogy ez egy lelki otthon, a nagy csavargóknak is, a nagy tékozlóknak is, ahol mindig lehetett tudni, hogy ha ide jövök, itt engem várnak. Ez a legnagyobb ajándéka talán ennek a közösségnek és ennek az alkalomnak. Próbáljuk meg ezt megőrizni, építsük ugyanígy ezt tovább, és legyen áldás ez a mi életünkön. Ezért csendesedjünk el, és ki csendes imádságban tudjon ezért hálát adni. Örökkévaló Istenünk, köszönjük azokat a lelki építményeket, amelyek megálltak az alapon, azokat az imádságokat, amelyek valóban őszintén születtek meg a szívünkből, amelyek magasra tudtak emelni, azokat az énekeket, amelyeket úgy énekeltük, hogy az a miénk volt, hogy az rólunk szólt. De megköszönjük a romokat is, amelyek bizonyítékai lettek annak, hogy van, hogy nem rád építenek az emberek, és mi sem. Szeretnénk ezért dicsérni az alapot, az egyetlen fundamentumot, amelyre építeni lehet életet, és amely megtartja mindazt, amit az emberi kéz próbál összetartani ebben a földi világban. Erre akartunk sok mindent rátenni, jó döntésekkel, néha kevésbé jókkal. És olyan nagy ajándék az, hogy te voltál mindig is, aki ezt az egészet átölelte és nekünk megőrizte. Ebben a szeretetben megnyugodva és élve keresünk újra és újra téged. Visszük oda a sebeinket, hogy megtisztogasd azokat és bekötözd. Éljük át újra azokat a csodákat, amiket vágyunk újra élni. Betöltekezve ott, ahol üresség van az életünkben. Köszönjük, hogy erre van lehetőségünk, és ez nem a mi érdemünk, hanem a te kegyelmed. Így köszönjük meg a hálaadásnak a lehetőségét is, azt, hogy elkészítetted nekünk, hogy itt vagy, hogy megáldod azokat, akik kitárt karokkal téged tudnak áldani.
Kérünk, hogy légy itt közöttünk, és engedd, hogy a közösségünk is tudjon növekedni szeretetben, és mindaz az alap, amely most számunkra biztosított, másoknak is alap lehessen. Hadd imádkozzunk azokért, akik ezután fognak ezen a helyen téged dicsérni. Hadd tudjanak rácsodálkozni a veled való találkozás szépségére. És mi boldog emberek leszünk, hogyha látjuk őket majd magunk után, és örömmel tekintünk rájuk, hogy ők is téged dicsérnek. Így leszünk igazán egy közösségben, test és vér szerinti rokonainkkal, és azokkal, akikkel benned lettünk testvérek. Kérünk, hogy így hordozz továbbra is szolgáló életünket, kedvesen a te szinted előtt. Amen.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Közeli szemlélője voltam az általam igen fontosnak tartott elképzelésnek, amely 20 éve ezelőtt kezdődött, aki sokak számára adott lehetőséget, hogy odálljon Isten elé imádsággal, énekekkel, bizonyságtétellel, elmondhassa, hogy mi zajlik az ő életébe. Sokan voltak, akik bár remegő hangon, elérzékenyülve mondták el, hogy milyen változásokon mennek keresztül. Aztán voltak, akik később talán nem merték megvallani, vagy nem voltak változások az életébe. Elkezdett csökkenni az énekek előtti bevezetők elmondása, a bizonyságtételek elmondása, és ezzel együtt a létszám, a lelkes létszám csökkenése a fiatalok részéről. Később a bajok, a gondok, vagy nem volt változás az életükben. De lehet, hogy ezek a változások személyessé váltak. És a gondok, a bajok, azt láttam, hogy nem múlik el, mert voltak, akik toporogva, türelmetlenül keresték a nagytiszteletű urat, hogy tanácsot kérjenek tőle, segítséget kérjenek tőle a problémájuk megoldására. Én két dolgot szeretnék megerősíteni. Az egyik az, hogy milyen jó Isten közelébe élni, érezni az ő szeretetét, kegyelmét, gondoskodását. A másik dolog pedig az, hogyha nem szánunk rá időt arra, hogy az ő közelébe, az ő kegyelmébe érhessünk, akkor a bajok, a gondok nem fognak elmúlni. Sőt, nem fogjuk találni a helyünket, mert hiányozni fog az a közösségi szeretet, ez a közösségi szeretet, amely segítséget adhat a problémák megoldásában, a lelki béke megoldásában. Én most szeretném megköszönni mindazoknak, akik ezt az elképzelést létrehozták, akik minden alkalmat biztosítottak. Szeretném azoknak megköszönni, akik oda mertek Isten elé állni, és hitükben megerősödve a többieket is erre biztatták. Szeretném azoknak megköszönni, akik ebben a gyülekezetben úgy a fiataloknak, mint az idősebbeknek kitartó hűséggel szolgáltak a mai napig. Köszönöm szépen!
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon régen jártam itt, de és annál régebben álltam itt, úgyhogy most egy kis szót kértem, mert nagyon nosztalgikus emlékek kötnek az első gitáros istentisztelethez. Életem egyik meghatározó és legmegkapóbb emléke köt az első szeptemberi istentisztelethez, ugyanis 1995. szeptemberében nem csak gitáros istentisztelet született, hanem az első gyermekünk Ádám fiam is, úgyhogy a napokban ünnepelte ő is a 20. születésnapját, úgyhogy valóban hála van a szívemben mindkét eseményért. Egy pár szót szólnék arról, hogy mi is előzte meg a gitáros istentiszteletet, amire én emlékszem, és ami bennem nagyjából élénken él, hogy az ifjúsági óránkon mi nagy örömmel és lelkesen énekeltük azokat az énekeket, amikkel sokasodott a hosszú évek során, amiről már beszéltünk is, a énekes daltár. Ugye jöttek ezek az énekek mindenféle forrásokból, angol száz énekek, nagyon jó magyar keresztény együttesek énekei, akár saját dalainkkal is bővült ez a daltár, és tehát így igény támadt, hogy milyen nagyszerű lenne ezt templomi kereteken belül így dicsérni az Istent, és ezeket talán a megszokottól eltérő és nem a hagyományos hangzásban és hangszerekkel Isten dicsérni és magasztalni, mert ez olyan nagyon szánkíze szerint való, és persze az is fontos volt, vagy arra is gondoltunk, hogy ezzel talán több fiatalt vonzunk, hiszen ez úgy a miénk. És hogy hát aztán egy lelkesebb csapat lobbizni kezdett ezért, és hanem is délelőtt, de délután helyet kaphatott istentiszteleti keretek között ez a fajta dicsőítés. A mai napig én is rendszeresen szolgálok zenészekkel istentiszteleteinken, és hangszerrel énekkel, és gyakorta megélem, hogy milyen egy nagy gyülekezetet Isten jelenlétébe és imádatába kísérni, vezetni, és hogy milyen áldott az egy nagy közös imádságban szolgálni, és talán kívülről kevésbé látszik, de ez egy meglehetősen felelősségteljes szolgálat, nyilván, mint minden más szolgálat, de én erről tudok beszélni, mert ezt csinálom, és hát nagyon áldott dolog az Istent együtt imádni és hálát adni, vagy esetenként fájdalmakat égbe kiáltani, vagy hiányokat megfogalmazni, és azonosulni egy-egy énekkel és imádsággal. Mert hát lássuk be, mondom, hogy felelősség teljes, ez alatt azt értem, hogy volt idő, amikor nemhogy zenélni, de Isten tiszteletre se volt kedve menni, mert egyszerűen nem vitt a szív, az béna volt, fagyott volt, kétségbe esett volt, és nem akaródzott menni, nemhogy zenélni, mondom, akár templomban se, és akkor ilyenkor jön az, hogy az ember nem a szívére hallgat, hanem amit olyan sokat hallott már, megtanult, olvasott a Bibliában, akkor jön az, hogy engedelmességből megyek a templomba, és aztán ez a nehéz menés egyre-egyre könnyebbé vált, és a mai napig válaszként megtapasztalom, hogy érzem, amit a következő énekünkben is fogunk énekelni, hogy sebeket gyógyít, szíveket hódít az Úr ma is.
Szervusztok, kedves testvérek, én Bence vagyok a zongorától. Ez a következő dal, amit most énekelni fogunk, amíg próbáltunk, bocsánat, amíg próbáltunk adni, megérintett engem nagyon. Ez egy olyan dal, ami nagyon erőteljesen szól az ember szívéhez, nagyon átütő, legalábbis számomra ezt jelentette ez a dal. Közben próbáltunk, nem bírtam ki, hogy ne énekeljek, de általában próbálok a akkordokra koncentrálni, hogy jól megtanuljam. De akkor ez annyira magában ragadott, hogy muszáj volt elkezdenem énekelni. Vagy tudni is mondta, van olyan, hogy az embert megragadja valami, az Isten tiszteleten legyen egy dal, vagy bármi más. Kívánom, hogy nektek is legyen ilyen. És a következő dalt ti is úgy tudjátok énekelni, hogy teljesen át tudjátok magatokat adni Istennek, és annak a szeretetnek, amit ő át akar adni nektek ezen keresztül, és a többi dalon keresztül is.
Thank you. úgy látszik ez egy ilyen nap, mert a következő ének is egy olyan, ami számomra egy nagyon szívbe markoló, és nagyon sokat jelent a számomra, amióta megismertem ezt az éneket. De mielőtt az énekről beszélnék, pár gondolat így a gitáros istentisztelettel kapcsolatban, meg hogy pár gondolat annak alátámasztására is, hogy mennyi idő telt el. Eszembe jutott, hogy például 20 évvel ezelőtt, amikor elindult ez az egész kezdeményezés, például nem volt még Facebook. El sem tudom képzelni, hogy mit csináltunk annyi idővel. És meg az internet is ilyen icipici méretekben volt jelen az életünkben, aztán azóta elhatalmosodtak rajtunk ezek a mindenféle okos berendezések, okos telefon, okos tévé, okos számítógép. Aztán a mi okosságunk meddig terjed, azt nem tudom, lehet, hogy inkább egyre megy össze. Még egy kontrasztos kép az elmúlt évekből. Voltunk egy keresztény rendezvényen, ahol sokat énekeltünk, hatalmas tömeg volt, a gyerekeink is ott voltak. Majd aztán a zenekarok sorában elkövetkezett az esti főszám, egy angol száz fiatalokból álló zenekar, aki igencsak modern módon dicsérte az Istent. És az volt az érdekes jelenség, hogy a lányom meg a barátnője, akik ott mellettünk énekeltek, addig úgy szép szolidan énekelték az énekeket, majd amikor bejött ez a banda, akkor hatalmas lelkesedéssel felugráltak, és énekelték velük a számokat. Én egy csendes jaj szócskával úgy leültem, és akkor úgy nézegettem, hogy most mi is történik, de aztán belegondoltam abba, hogy ezek a fiatalok is ugyanúgy Krisztust hirdetik az embereknek, mint ahogy más-más módon az előttük lévő zenekarok. Azóta én is egy kicsit megszerettem. Nem lett a szívem csücske, de tudom, hogy miről énekelnek, és nagyon jó dolog, hogy valaki viszi tovább azokat a gondolatokat, amik már régóta megvannak. És még egy gondolat, amit Isten tisztelet közben jutott eszembe, hogy az is az a 20 év, és azért is adjunk hálát minden nap, azért a kis tömegjelenetért, ami minden gitáros tiszteleten lezajlik itt az igehirdetés előtt, azok a fiatalok, akik itt pont azért, mert nem biztos, hogy kibírnák az Isten tiszteletet, de átmennek a gyülekezeti házba játszani, és milyen jó, hogy tömegjelenetekről beszélhetünk, adjunk ezért is hálát. És akkor visszatérve az énekre, az egész ének számomra egy nagy-nagy bizonság arról, hogy Isten, Krisztus mennyire szereti az embert, és mennyire szeret engem. Van benne egy sor, az így hangzik, hogy azt mondja, megváltód vagyok, és nem vonja vissza, amit adott. Nekem ez az egész 20 évre visszatekintve egy hatalmas nagy öröm üzenet, azt, hogy Krisztusban megismertem a szeretetet, az örömöt, és azt, hogy örök életem van, erről bizonyságom van, és hogy ez a bizonyságot Krisztus nem vonja vissza, mint ahogy egy csomó mindent mi hallunk, mi tapasztalunk emberektől, majd annak az ellenkezőjét is tapasztaljuk és halljuk, megvonódik az a szeretet, ami felénk irányult, aztán az egyszer csak hip-hop eltűnik. Nos, Krisztus nem ilyen, Krisztusban békességünk van, Krisztusban az üdvünk készen vár, ott fenn az Isten trónjánál, úgyhogy énekeljük ezt az éneket, nem csak visszaemlékezve az elmúlt évekre, hanem a jövőre vetett bizalommal is.
De jó itt lenni, ez az első gondolatom. És amikor én is megtudtam, hogy jubileumi gitáros van, akkor hát először nem akartam elhinni, hogy 20 év, de aztán meggyőztem magam, és három gondolat jutott eszem, és ezt szeretném elmondani a testvéreknek. Az első az a kapcsolódva itt mindenkihez a hálaadás. Minden egyes dalért, ami itt elhangzott, és minden egyes bizonyságtételért, ami itt elhangzott. Minden olyan bizonyságtételért, ami az örömet fogalmazta meg, mert örömet tudott átadni vele. Minden olyan bizonyságtételért, aminek sírás lett a vége, mert megmutatta, hogy a keresztény embernek gondjai vannak, a keresztény ember mélységeket jár, de mindig ott volt ezek mögött, hogy de ott van a mindenható Isten velünk, és sohasem egyedül kell ezeket vinni. És én még azt a bizonyságtételt is köszönöm, amikor a pap Marci azt mondta, hogy én most idejövök, és elmondok nektek valamit, de nem tudom, mi lesz a vége. Ez egy ilyen félúton való bizonyságtétel volt. De ő ide merte mondani a testvéreknek, hogy bízik az Istenben, még nincs megoldása a problémájának, de hisz az Isten jóságában, és ez is egy nagyon-nagyon nagy bizonyságtétel volt. És a második ehhez nagyon szorosan kapcsolódik. Az Árpádföldi gyülekezetben tavaly nagyon részletesen körüljártuk azt, hogy mi a tanítványság. Mitől tanítvány az ember? Mert ez nem egy emocionális dolog, hogy én az Istené vagyok, és ez így működik. Nagyon sokat is jó dolgokat beszéltünk, és megfogalmaztuk, hogy én mitől vagyok a Jézus Krisztusé. És ennek keretében egy ábrát láttam, amit most itt nem tudok lerajzolni, de megpróbálom elmesélni, biztosan sokan ismeritek. Egy kerékre gondoljatok, vagy mondjuk egy szekérkerékre, amelynek van középen egy kis kerék, vagy nem tudom, hogy hívják. Oda írjuk be Jézus Krisztus nevét. A mi életünk középpontja Jézus Krisztus, az ő megváltó szeretete. És van ennek a keréknek négy küllője, és a rajzon így volt, de majdnem mindegy a sorrend. Volt egy ige, volt az imádság, és volt a visszintesben, volt a közösség, és volt a bizonyságtétel. És az jutott eszembe, hogy a gitáros istentisztelet az ez. Ez tökéletesen lefedi. És ezért gyönyörű, hogy itt vagyunk. És ennyivel, ha szabad ilyet mondani, talán még több is egy lehellettel, mint az Isten tisztelet. Mert azért az Isten tiszteleten délelőtt csak nem perdül ki az ember, hogy ő most bizonyságot tesz, bár nem tétje senki, de nem szoktuk. De itt ennél az asztalnál el lehet mondani. El lehet mondani a fáj. Mert azt közvetíti felétek, testvérek, hogy nekem is rossz, és nagyon nehéz. De ebben a közösségben, az igével, az imádsággal, Jézus Krisztus szeretetével tovább lehet lépni. És ezért nagyon-nagyon én bíztatok is, amit Gondnok úr mondott, néha én is azt látom, hogy nagyon kevés vállalkozó volt, nem volt elég bátorság. Testvérek, nem kell hozzá bátorság, ki kell jönni és el kell mondani. Nem kell jó kommunikátornak lenni, nem kell jól helyre tenni az alanyállítványt, semmit nem kell, ki kell jönni. És azt kell mondani, hogy engem az Isten szeret. És miért szeret? És ha most mindenki egy másodpercig csöndben marad, vagy csak három másodpercig gondolja, mai nap, az elmúlt egy órában miért hálás, akkor itt a helye. El kell mondani, és én bíztatok erre mindenkit. Van egy parancsolat is különben erről, ami úgy hangzik, bocsánat, már nem látok. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Nagyon szigorú a parancsolat. De én nem gondolom, hogy parancsolatból jön ide senki, hanem pont azért, ami benne van, ami munkál, ami alakítja mi életünket. És én ezért nagyon hálás vagyok a gitárosért. És a harmadik dolog, az pedig egy nagyon személyes dolog, de ehhez kapcsolódik. Én nagyon izgulós vagyok, és nagyon sok évet töltöttem ott környéken, ott szoktam ülni a gitároson, és amikor én tudtam, hogy most szerepelni fogok, akkor kiver a víz, és én mindig szoktam mondani az éppen aktuális vezetőnek, aki ezt így összefogja, hogy nekem hót mindegy, hogy milyen dal, de a legelső legyek. Gyorsan túl leszek rajta, és akkor onnantól tudok figyelni a testvérekre, addig nem nagyon. És ez nem nagyon tetszett nekem, sem sokat imádkoztam ezért, hogy Istenem, segíts nekem, nem lehet ennyit izgulni, hát felnőtt ember vagyok, hát amúgy nem még tanár is, hát amúgy is beszélne az ember jó sok kritikus szempár előtt, ez nem lehet. És egyszer megad el az Isten ezt. Ide jöttem, kedves testvérek, laza voltam, mint a rigalánc, elmondtam, amit kellett, és leültem. És képzeljétek el, hogy nem volt jó érzés. Nagyon üres voltam, és nem tudtam, hogy miért. És valami olyasmi fogalmazódott meg bennem évekkel ezelőtt ott abban a padban, hogy nem baj az, ha az ember izgul. Nem baj az, ha van az emberben egy szent izgalom, hogy nekem most valamit a mindenható Istenről kell mondani. Nekem most valami olyasmit kell mondanom, ami nektek fontos lehet. Valami olyasmit kell elmondanom, amivel én képviselem, ahogy itt az elején elhangzott, hogy eszköz lehetek az Isten kezébe, és kell az a szent izgalom, jó az. Ennek tétje van, testvérek. És ez nem ellentét annak, amit mondok, hogy ide lehet perdülni, mert aki itt van, az aztán megkapja ezt a segítséget. De ott még lehet egy kicsit izgulni, mert nagyon fontos, hogy mit mondunk, vagy mit teszünk, vagy mit mutatunk magunkból a testvéreknek. Mi keresztény hívő emberek. Én erre bíztatom a gyülekezet tagjait, hogy jöjjünk, bátran valljuk meg a mi bizonyságainkat, amik percre pontosan ki vannak mérve minden egyes napon, amúgy pedig csatlakozva tiszteletes úrhoz, 40 év múlva mindenkivel ugyanitt.
köszöntelek én is benneteket, és mivel én is az izgulósabb és részben ilyen kicsapongó gondolatmenetekkel rendelkezők közé tartozom, ezért én kis papírral készültem. Nincsen rajta túl sok minden, de ezt mindenképpen szerettem volna majd elhozni hozzátok. Én sajnos nem voltam itt az első alkalmon, de fontosnak éreztem én is, hogy most, amikor ez a 20 éves alkalom itt a templomban ilyen ünnepélyes keretek között megtartatik, akkor ha lehetőség adódik rá, akkor én is megszólaljak. És ezért hát tulajdonképpen már így egy hete így gondolkoztam rajta, és minden nap volt valami nagyon jó ötletem, hogy miről fogok beszélni, és nagyon nehéz volt választani. Én nem voltam itt, amikor ez indult, de már 19 éve annak, hogy itt vagyok a közösségben, és nagyon furcsa dolog, mert az volt az első gondolatom, hogy tényleg ennyi idő alatt egy gyerek felnő. És vajon én mennyit formálódtam, pedig amikor ide kiállok, akkor úgy érzem, hogy tulajdonképpen most is ugyanaz az ember vagyok, és annyi mindent plusz adott hozzá ez a közösség, hogy ezért csak talán jobb lettem. És mivel, ahogy mondtam már, hogy gyakran csapongóan, meg sokszor pityergősen beszéltem itt az érzéseimről, amikor egy-egy ének kapcsán egy kis felvezetőt mondtam, ezért most azt szeretném elmondani nektek, hogy hogyan tapasztaltam meg azt a gyülekezetben, hogy mit jelent a testvéri közösség. Mert nekem az a megfogalmazás, amikor jöttem először, hogy testvérem, az nagyon furcsa és idegen volt. Nekem van egy testvérem, egy húgom, ő is a gyülekezet tagja, és nekem az a kapcsolat, ami vele van, ez nekem egy kicsit furcsa volt, az van fönt, hogy ez hogyan működik a testvéri közösség. És az a nagyon jó élményem van, hogy ez ma már nem csak egy ilyen szépen hangzó gondolat, hogy testvéreim vagytok itt az Úr Jézus Krisztusban, de én tényleg úgy tekintek a gyülekezetre, hogyha mint hogyha egy családhoz érkeznék meg. Most már távoli rokonok vagyunk, mert kicsit messzebb költöztünk, de az nem a rokoni szálakat, hanem csak a lakásunk távolságát jelenti. És hogy mi minden történt ez alatt a 19 év alatt. Igaz barátaim lettek itt a gyülekezetben, meg annyi átbeszélgetett délután, estéken vagyunk túl, annyi sok készülődés volt egy gyülekezeti alkalomra, vagy pont egy ilyen gitáros istentiszteletre. És a hozzá kapcsolódó szeretetvendégség elő- és utómunkálataiban is együtt lehetünk. Vagy például a nehézségekben is tudtunk osztozni, amikor segítő kezek vagy szívek emeltek át a nehéz pillanatokon, vagy osztoztak az örömeimben. Ezek a gitáros alkalmak mindig magukkal ragadnak, mert egy óriási nagy érzelembomba, amikor a zene és a közös éneklés megtörténik, és nem beszélve azokról a bizonyságtételekről és hikehirdetésekről, amit itt hallottam. Mert voltak és bizonyára még lesznek is az életemben olyan pillanatok, sajnos ezek többnyire fájó és nehéz percek, amikor elfogynak a szavak. Amikor szinte kívül az elme és a lélek. De ezek a dallamok, a zene és az énekek még akkor is ott maradnak. Egy olyan lelki támogatásként. Mert nehéz pillanatokban nem egyszer ezeket az énekeket éneklem. Szavak és hangok nélkül, csak úgy belül. És kellenek ezek az alkalmak is, mert ezek az érzelmi szállak, amelyek Istenhez kötnek, megerősödnek annyira, hogy bizony idővel már eltéphetetlenek lesznek. És elnézést a pityergésért, ami most sem maradt el, de szerettem volna, hogyha ezeket elmondhatom nektek.
Én még gyorsan bepofátlankodok ide, nem bejelentett módon. Nagyon jó titeket látni, jó sok idő után újra. Én ennek a gyülekezetnek köszönhetem az Isten hitemet, és azt, hogy tényleg el tudom hinni, és egy valóság az, hogy az Isten személyesen ismer és szeret, és hogy a hétköznapokhoz is köze van, és hogy érdeklem, és az, hogy ez hihető és átélhető, azt én ennek a gyülekezetnek köszönhetem, és ezért végtelenül hálás vagyok. És a közösségért is végtelenül hálás vagyok, mert azt is át lehetett élni, hogy milyen az, amikor ismerjük egymást, amikor együtt sírunk, együtt nevetünk, együtt költözködünk. Ezek hatalmas nagy dolgok, és talán a számomra részben ettől vált valóságosá és kézzelfoghatóvá, hogy milyen az Isten szeretete, mert aki ilyet nem tud átélni, annak néha kicsit nehezebb elhinni, hogy az Isten az tényleg szereti, és hogy ezt a bőrén érezheti, és hogy ez mennyire konkrétum. Azt szeretném még nektek elmesélni, hogy ahogy Boton mondta, hogy Krisztus a szegletkő, ezt nagyon nehéz elmagyarázni, hogy ez mit jelent a hétköznapokban, és ehhez szeretnék én annyit mesélni, hogy az itteni gyülekezeti életem az egy hihetetlen biztonságos valami volt, mert nagyon sokatokat ismertem, meg volt itt a helyem, úgymond meg voltak a szolgálataim is, és értsétek jól, bizonyos értelemben valaki voltam ebbe a gyülekezetben, mert sok dolgom volt, mert ismertetek, és azt gondoltam, hogy az Isten előtt is kedvesebb vagyok úgy, hogy nagyon sok mindent próbálok tenni az Istenért, és egyébként őszinte szívemből próbáltam tenni az Isten ügyéért. És aztán Istennek hála, férjhez mentem, és lett egy boldog házasságunk, és ezzel elkerültem ebbe a gyülekezetből olyan helyekre, ahol én nem voltam senki. És jó helyekre kerültem, és új gyülekezetbe, és új társaságokba, és új helyekre, de gyakorlatilag minden megszűnt, ami addig volt egy jó fejférjen kívül. És ez a rengeteg változás jó és rossz dolgokat kihozott belőlem, minden esetre sok minden újjal meg kellett birkózni, amivel addig nem. És elmúlt minden biztonságos közeg, ami miatt én azt gondoltam, hogy engem ez az Istenhez köt, de tudtam, hogy én az Istenhez tartozok. És minden esetre sokkal jelentősebb lett az a kérdés, hogy nem az én érdemeimért tartozok az Istenhez. Tehát gyakorlatilag azokban a fázisokban, amikor én semmit nem tudok tenni az Istenért, én akkor is hozzátartozhatok Krisztusért. És itt egyre nagyobb jelentősége lett annak, hogy mi az, hogy Krisztus a szegletkő. Főleg akkor, amikor az új és idegen közegek rossz tulajdonságokat hoznak ki az emberből, és türelmetlenséget, és sorolhatnám, hogy még miféle kedves tulajdonságokat. Akkor egyből nagyobb szerepe van annak, hogy mi az, hogy van bűnbocsánat, és mi az, hogy Krisztus nem azért szeret, mert én elég jó kislány vagyok hozzá, hogy engem szeretni lehessen, hanem akkor is szeret, amikor nagyon csúnya vagyok, és nagyon gonosz, és nagyon bűnös, és innentől kezdve jelentősége van annak, hogy mi az, hogy Krisztus a szegletkő. És egy másik nagyon nagy szó az Istenről, hogy nagyon idegen helyekre elkerülve ugyanerről az Istenről prédikálnak, akiről itt. És ez hihetetlenül jó hallani, hogy aki a Bibliából prédikál és Krisztusról prédikál, az ugyanazt az Isten prédikálja, mint akiről erről a szószéken szó van. És megnő az Isten nagysága és ereje ettől, hogy nem egy közösségtől függ az Istennek a csodája és Krisztusnak az ereje, hanem ő erős, és ahol róla beszélnek, az ő ereje és szeretete és közösségépítő ereje megjelenik. És ezt nekem hihetetlen öröm volt megtapasztalni, hogy noha nagyon-nagyon hiányoztok, és nem hiszem, hogy nekem, bár ezt nem tudhatom előre, jelenleg még úgy érzem, hogy nem hiszem, hogy lesz még egy ennyire ismert és szeretett közösségem, mint ti voltatok. De a lényeg, hogy Krisztust láthatom, az máshol is megvan, és ez hihetetlenül nagy szó. És ehhez a gitáros Isten tisztelethez még annyit szeretnék mondani, hogy én úgy emlékszem, hogy ez azért is indult el, hogy egy nem hívő emberek számára jobban elfogadható formában beszéljünk Istenről, mert ez a zenei világ nem annyira idegen számukra, mint egy orvonás zenei világ, hogy talán a saját szavainkkal jobban elmondhatjuk nekik, hogy kicsoda Isten. És én Én nagyon kívánom nektek és az egész gyülekezetnek, hogy legyen mit elmondani, hogy biztos vagyok benne, hogy lesz további 20 éve ennek a Gisztáros Isten tiszteletnek, hogyha el tudjuk mondani hétköznapi szavakkal, hogy mi az, hogy Krisztus a szegletkő, mert akkor nem 20 éve lesz, hanem még 100 éve ennek a Gisztáros Isten tiszteletnek. És nagyon-nagyon kívánom, hogy hetente harcoljuk meg magunknak azt a választ, hogy kicsoda Krisztus, és mi az, hogy ő szegletkő, és hogy ennek milyen jelentősége a hétköznapokban, mert hála neki nagyon nagy jelentősége van.
A forgatókönyv szerint ide már nem jutott ének. Aki szólni kíván, most már úgy mondom, mint az amerikai filmekben, az esküvőn, hallgassa el, nem mindörökre, de a következő ilyen alkalomig. Szeretettel köszöntök mindenkit innen, így egy szinten lejjebbről is. Elment, de tartalmasan ment el az időnk, úgyhogy egy meghívást szeretnék átadni. Együtt maradhatunk még a gyülekezeti házba, egy kicsit megnövelhetjük a statisztikáinkat kenyérfogyasztásban. Szeretett vendégségre várunk mindenkit oda. Sok régi arc van itt, akiket régen láttunk valóban. Egy kicsit akkor tudunk egymással beszélgetni, egy kis időt fordítsunk még így ennek a közösségnek a megélésére is. Azt a két dolgot szeretném csak gyorsan hirdetni, ami ilyen havi rendszerességű alkalmunk. Az egyik az, hogy holnap este a dolgozók bibliaóráját tartjuk. Tudom, már nem vagyunk ifjúság, ezért dolgozók vagyunk. Akinek a hét munkarendjében nagyon nehezen illeszthető be egy korábbi bibliaóra, vagy az istentiszteleteknek a rendje, szívesen ajánlom figyelmébe az este 7 órakor kezdődő dolgozók bibliaóráját. Ezt holnap este tartjuk a gyülekezeti házban. És még egy dolgot szeretnék idehozni, hogy felnőtt keresztségre és konfirmációra felkészítő beszélgetés sorozatot indítunk. Az első alkalom az jövő vasárnap délután 3:30-kor lesz. Ha esetleg van érdeklődő, azt kérném, hogy jelezze, vagy akár jöhet arra az alkalomra is. Fennállva fogadjuk Isten áldását most.